Ismétlés. Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Pitavász Dász, azaz polgári nevén Nagy Iványi Péter, aki Krisna völgy legidősebb férfi szerzetese. A mai műsorral egy sorozatot szeretnénk elkezdeni, amelyben a Krisna hívőket mutatnánk be, azokat a személyeket, akik illusztrisabbak, és akik régebben gyakorolják a Krisna tudatot, és akik a hallgatókkal meg tudják osztani tapasztalataikat. Először is arra kérnélek, kedves Pitavász Prabhu, hogy beszélj egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen hány éves vagy, meg hol születtél, meg ezeket a dolgokat, amik ugyan nem nagyon fontosak a Krisna tudat szempontjából, de mégiscsak érdekesek azért, hogy a hallgatók valahogyan el tudjanak helyezni az idő folyamában.
71 éves vagyok. És 53 voltam, amikor jöttem a Krisna tudatba. A múltamról érdemes annyit elmesélni, hogy szüleim azok budapestiek, és mind a kettően, hát nem annyira vallásosak, de valamennyire hívők voltak. És az apám az református, az anyám az katolikus, és mi is egy katolikus nevelést kaptunk. És gyerekkoromban, hát ez az 50-es évekre esett, ugye, az még volt lehetőség templomba járni igazából, és hát én jártam is.
Sőt, semmiért nem piszkáltak az iskolában?
Nem, akkor még nem, ez egy kicsit későbbi időpontban történt, már amikor ezt úgy erre odafigyelt a hatalom. És akkor én még jártam minisztrán is, tehát odaadó szolgálatot végeztem tulajdonképpen, és hát így valamennyire hívő maradtam. De aztán, amikor gimnáziumba kerültem, akkor hát nagyon magába rántott a materializmus. Tulajdonképpen nem, attól kezdve nem is jártam templomba, meg ilyesmikkel nem is foglalkoztam.
És a szüleid azok gyakorolták a vallásukat?
Hát, valamennyire. A mamám az nem annyira, a papám az ilyen presbiter vagy valószínűleg, szóval ilyen egyházfi volt, úgyhogy gyakorolta. Arra emlékszem, hogy mindig fizetük az adót.
Egyházi adót.
Úgyhogy azért ennyire gyakorolták. A nagymamám az rendszeres látogatója volt a templomnak, katolikus, mert így ebben az esetben, amelyik templom közelebb volt hozzánk, oda kellett olyan vállást választani.
Praktikus, nagyon praktikus. Anyukáról meséltél valamit, hogy annak előtt katolikus volt, hogy...
Ja, ez egy érdekes dolog, mert úgy visszaemlékeztem a múltamba, hogy honnét, mert engem érdekelt mindig a reinkarnáció.
Aha.
És akkor rájöttem az, hogy...
Már előző életedben is.
Már az előző életedben.
Előző életedben is érdekelt.
Akkor amikor fiatalom is volt, és akkor anyám mesélt nekem arról, hogy ő hisz abba, hogy van reinkarnáció. Sőt, azt is elmesélte, hogy ő gondolja, és sőt tudja, hogy voltak olyan civilizációk, amik sokkal fejlettebbek voltak, mint a miénk. Na aztán próbáltam ennek utána nézni, hogy honnét jött neki ez az ötlet, vagyis hogy honnét tudta ezeket a dolgokat, vagy hogy került, mert hát abban az időben ez nem volt egy divat, hogy ezekkel foglalkoznak. emberek, és tulajdonképpen hát neki járt fiatal korában, még a háború előtt az Új Idők
magazin,
és ezek ebben foglalkoztak egyszer-egyszer egy ilyen cikkkel. És akkor benne megmaradt ez a dolog, és akkor azt, hogy nekem elárult ezt, hogy igen, van. És igen. Aztán az ugye el is felejtődött, benne megmaradt az, hogy van egy ilyen, vagyis én akkor is úgy éreztem, hogy ez nem egy elvonatkoztatott valami.
Aha.
Aztán gimnáziumba jártam.
Budapesten?
Budapesten, Újpesten.
Újpesten?
A Könyves Kálmán gimnáziumba. És hát ott neves személyiség lettem a végén, de azt így ide csatolom, hogy hát most 100 éves volt a Könyves Kálmán gimnázium, és kiadtak egy emlékkönyvet, amiben benne szerepel képpel. Na megmondom, hogy miért. Mert eljött az idő, amikor én nekem kellett választanom szakmát, vagy életvonalat, életpályát. és akkor úgy adódott, hogy akkor úgy elmeditáltam, akkor voltam van 17 éves, tehát ez abban az időben van, és akkor hát én nehezebben beszéltem, vagy nehezebben fejeztem ki magam, nekem ez egy probléma is volt az iskolában, és akkor úgy elmeditáltam, és azt mondtam, hogy valahol mozgás oldalán kell nekem megkeresni a jövőt, és hát először arra gondolom, hogy majd táncos leszek, de ahhoz, hogy balettáncos legyek, 17 éves korában nem lehet ezzel foglalkozni, és úgyhogy hát aztán ilyen társasági táncot tanultam, ami nagyon jól ment, de hát abból meg nem lehet úgy megélni, meg az nem lehet, és akkor egyszer csak úgy mondtam, hogy pantomimes leszek. Hogy nem jutott ezzel eszembe, nem tudom akkor, és akkor egyszer, hát akkor vezették be a televíziót. Uh-huh. Hát ez a 60-ban volt ez, és akkor láttam egy pantomim együttest a televízióba, és akkor azt mondtam, ezt kell, hogy csináljam. És akkor attól a pillanattól kezdve az egész életemet befolyásolta a pantomim. 70-ben pantomimvész lettem, akkor kaptam. Hát akkoriban még volt olyan, hogy működési engedélyt kellett kapni, tehát hivatalosan művész lettem. Igazából ilyen központi tanítás nem volt, csak hogy egy csoportokat kellett megkeresni, és akkor azoknak a vezetője tanította az embert, és akkor egy idő után be kellett adni egy kérvényt a ilyen művészeti alaphoz, és akkor azok eldöntötték, kijöttek, megnéztek egy előadást, és annak alapján lehettem pantomim művész, úgyhogy 70-ben kaptam pantomim művészi diplomát.
És polgári foglalkozásod szól ilyen?
Ja, igen, ez egy érdekes kérdés, mert az a helyzet, hogy apám megkérdezte, na és fiacskám, ebből a pantomimből meg lehet élni? Hát, mondtam, hát én nem valószínűleg, nem hiszem, de hát, mondom, hogy tanulok egy szakmát is.
Aha.
És akkor hát mellette, hogy legyen, hogyha esetleg nem lehet ebből megélni, akkor legyen valami. És akkor vezették be a 5 napos
tanítási
életet, és akkor egy napot pedig valami gyárba kellett eltölteni. Uh-huh. És akkor az mi osztályunk az is 17 éves koromban, tehát 3. koromban, és akkor egy vegyipari gyárba kerültem, a kínaimba, ahol hát lehetett válogatni a szakmák közül. Na és végül aztán üvegtechnikus szakmát választottam.
Az egy nagyon jó szakma.
És a nagyon szép, gyönyörű, szép, és hát meg is tanultam, el is végeztem, kaptam abból is egy papírt, úgyhogy, és dolgoztam is benne 5 évet.
Oh.
Úgyhogy a kínaimba, ez volt ez a vegyipari, vagyis gyógyszergyár, és az Izzóba, mostani Tungstammal.
Igen, és General Electric.
De akkor nagyon, hát akkor egy nagy gyár volt, szóval ez egy 10 000 embert foglalkoztattak. És akkor elvégeztem, de valahogy nekem nem erre voltam én teremtve igazából, mert az a helyzet, hogy valahogy az egyik szememnek a távolsága, nézése egy kicsit eltér. Na most az üveget, hogy hívják, be kell forgatni, lángba, gázlángba, és nagyon pontosan.
Igen.
Na most, hogyha nem jó a szem az embernek, akkor nem lesz olyan, amilyennek kellene, úgyhogy kicsit nehézségeim voltak. De közben a mamámnak volt egy kollégája, aki egy pantomim együttesnél díszlettervező és jelmeztervező volt.
Uh-huh. Na most azt hittem, hogy szövegfelelős, súgó, nem tudom.
És egy szobrász ember volt, amatőr, aztán később profi lett, és az volt az érdekes, hogy összerendeződnek a dolgok. És Krisna úgy, ha ennek mennie kell, akkor menni fog, érted? Tehát az is, hogy én ebből tudtam megélni és egy családot eltartani, az más szakmában vagy nem lehetett. Ez az, hogy én ehhez mindig volt nekem lehetőségem ezt csinálni, ez egy olyan elrendezés volt, hogy az hihetetlen. Uh-huh. Olyan volt, hogy most nem megyek végig az egész pantomimes pályámon, mert elég sokat jártam külföldön is, meg fesztiválokon
Merre
is.
Merre fele jártam?
Hát Berlinben volt fesztivál, aztán Marianska Lázniba, az Marienbá volt.
Marianski Lázni, igen, ez Csehországban.
Csehországban ott volt egy fesztivál, ahol találkoztam azzal a pantomimessel, akit először láttam televízióban.
Aha.
És akkor mondtam neki, és akkor csináltak róla egy közös fényképet, hát fantasztikus volt, tehát addig nem is találkoztam vele. És ott tartottam, hogy végül volt olyan példa, hogy egyik alkalommal azzal a kollégával, akivel befejeztük, hogy na most akkor vége van, és akkor most mi lesz, érted? És hazajöttem, ez Berlinben, beszéltük meg, volt ott is egy fesztivál, hazajöttünk, hogy akkor ez az utolsó. Bementem a Interkoncerthez, hogy fölvegyem a pénzt, amitért ott voltunk, és mondja nekem a hölgy, aki ezzel foglalkozik, hogy kérdés neki egy pantomimest. Nem akarsz oda menni? Na, amíg be se fejeztem az egyiket, és jöttem már. Úgyhogy olyan elrendezések voltak végig, hogy...
És ez a másik, ez is egy együttes volt?
Hát úgy volt együttes, hogy ketten játszottunk. Tehát úgy, ez is egy együttes, de hát ez jár is.
Igen, mert valahogy az én fejemben az van, én nem sok pantomimet láttam életemben, de hogy ez olyan egyszemélyes dolog, de
igen,
úgy látszik,
lehet, csináltunk színdarabot, olyat, hogy két egyfelvonásos, és vele jártam be egész 4 évig Svájcot. Úgyhogy ilyen, hogy...
Ott szerették az emberek ezt a fajta művészetet?
Hát ez is egy érdekes kérdés volt, mert ez úgy történt, hogy vágyam volt arra, hogy külföldön is játszak, és hogyan tartósan is. És akkor én egy művelődésházban pandémium csoportot vezettem, és akkor volt ott egy ilyen népművész gyerek, aki mit tudom, ilyen pengetőst játszott meg. Szóval jó fej volt, és kint tanított a Zürichi Egyetemen.
Oh.
És akkor
ez, szerint... ez még az átkosban.
Ez még igen. Hmm. Hát ez még végig tűnt az és kérek szépen, ő mondta, hogy van neki egy impresszáriója kint, akit most nem fogja már használni, mert hogy visszajön, és akkor ő marad, hogy nem akarok-e egy impresszáriát. Hát erről volt szó, ezt keressem. És akkor bemutatott, kimentünk, és akkor az volt, hogy 2 évenként volt, vagy nem 2 éve, fél évenként, tehát volt egy turnékint, és akkor azt ő megszervezte kint, kimentünk, és volt olyan, hogy mit tudom, 2 hétig voltunk, volt olyan, hogy egy hónapig, tehát jó pénzt lehetett.
És akkor ezzel meg lehetett keresni annyi pénzt, amely egy fél évig megértél.
Hát még többet is.
És akkor emellett volt család, mondtad, hogy családot eltartott.
Ja, hát igen, a pantomimhez összekötöm a dolgokat, ugye, mert az volt, hogy hát mert pantomimhez voltam, és hát a 26 év körül, 25-26, és akkor meghívott egy pantomimes, egy idősebb pantomimes, hogy csináljuk meg a, mondom mindjárt, a csodálatos mandarin Bartoktól.
Igen,
az egy tánc pantomim. Na most
igen.
Akkor, hát hogy én lettem az egyik szereplő.
Ez inkább igaz, hogy hivatalosan pantomimnak nevezik, de azért az inkább balett, nem?
Hát nem.
Mert ugye
az is.
Az alcíme, azt tudom, hogy igen. A hivatalos az alcíme az, hogy pantomim.
Igen, nem pantomim és táncjáték.
Igen.
Na most az a helyzet, hogy ő megcsinált ezt pantomimbe, én, és mivel hogy nem volt túl sok szereplő, úgyhogy én játszottam a csavargókat, Aha. Meg én játszottam a fiatal a fiút, meg az öreget is én játszottam.
De hogy lehetett a csavargókat, meg a fiatal fiút is játszani egy személynek, ugye? Mert ugye a csavargók meg
a csavargó csak egy volt.
Megölik, meg igen. Kidobják, meg így. Mit tudom én.
Na, de a csavargó az csak egy. Egy volt. Egy na, csavargó. Abból lehetett váltani.
És játszott a nőt?
A feleségem.
Wow! Ő is pantomimes?
Ő is pantomimes. Na most én ott ismertem meg a feleségemet. Ah. És akkor valahogy horoszkóp szerint is, meg úgy, ahogy gondolom, hogy úgy fuldalt az engem az egész, hogy most már meg kéne házasodni. Uh-huh. Na most ez valószínű abból adódott, hogy én azért házasodtam, hogy gyerekek legyenek, érted? Aha. Tehát én nem egy feleség miatt voltam, hogy most egy szép szeme vagy ilyen, hanem az, hogy gyerekeim legyenek. Na most a feleségem jövendőbeli akkor még, hogy ő pedig pedagógus, méghozzá alsósokat tanít, és nagyon jó pedagógus. Szóval, mit tudom, le cikkek jelentek meg róla, meg ő is ír, meg szóval
ilyen... Ő csak ilyen hobbi szinten csinálta a pantomimot.
Igen. És akkor...
Hát végülis a csodásos mandarinban nem sokat kell csinálni, csak ott tenni magát.
Igen.
Mutatni magát ki az ablakon, és akkor jönnek.
Én voltam, aki felakasztottam, ahogy jön a mandarint, érted a végén. Na, ilyenek is voltak.
Igen.
Na most, innét van nekem az ismeretségem, megint pantomimen keresztül. És akkor na, volt együttesem, csináltam kis színházat, ilyen szobaszínházat. Na, szóval a pantomim életben benne voltam rendesen. Egyébként az interneten még meg lehet találni. Magamat megtaláltam útkor. És képzeld el, hogy Tony 74-ben, mert általában mindig az volt, hogy embereket kellett szerezni, hát az embereknek nincs nagyon türelmük.
Igen.
Nincsen türelmük ahhoz, hogy gyakoroljanak. Tudod? Uh-huh. De az akkor, hogy egy kicsit az fél éves, akkor színpadra, és akkor már mutatom magam. Na most erre nem volt, hogy nem volt. És mindig váltogatott a dolog, volt, stúdiót csináltam, jó sok ember volt, aztán szépen mindig elfogytak. Na, 74-ben a Bemrak parton, első kerületben ott szerveztem egy ugyanilyen, ott is volt egy együttesem, és akkor szerveztem egy stúdiót, hogy akkor a fiatalokat. Ott volt egy fiatalember, úgy hívták, hogy Frey Gábor. Na, ez megint a pantomimek között tettük össze a dolog. És akkor a felesége, vagy jövendőbeli felesége, az is oda jár. És akkor, hát eléggé egy, na mindegy, erről most nem beszélek, az volt, hogy egy darabig járt, aztán ahogy ez szokott lenni, ez úgy megszűnt, és akkor nekem is ez az együttes is megszűnt, és akkor volt az a fiú, akivel én együtt jártam, ahogy hívják be,
Svájcba. Igen.
Na most kérlek szépen, ugrunk egy nagyot, és eljutunk 96-ba.
Aha.
Ez 74-ben volt. 96-ba sétálok a Nyugati téren, lehet, hogy akkor még Marx tér volt, de lehet, hogy már nem.
Már nem.
Lehet, hogy nem. És akkor kivel találkozok, mondom, de ismerős ez a fiú. Hát a Frey Gábor.
No, itt most megállunk, hallgatunk egy kis zenét, és utána folytatjuk. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namo Radha Krishna Seva Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Pitavász Dász, azaz polgári nevén Nagy Iványi Péter, pantomim művész, és egyben Krisna völgy legidősebb férfi szerzetes lakója. Nos, folytassuk a beszélgetést. Ez alatt a pantomimos évek alatt volt valamiféle kapcsolatod Istennel, vagy volt valami vallásgyakorlás, vagy bármi?
Ja, szóval hát ez még hát a pantomimos életem nagy része az a szocializmusban, az előző rendszerben történt. Tehát az úgy nagyjából ki is maradt. A későbbi időkben amúgy is egy ilyen szigorúbb időszak jött, már Kádár úgy üldözte ezeket a dolgokat, úgyhogy nem nagyon lehetett vallásos dolgokkal foglalkozni. Úgyhogy nem is ez úgy ki is maradt. Igazából, hát mivel hogy én pantomim művész vagyok és voltam, hát eltartott ez a rendszerváltás után is. Sőt, az akkorra is, amikor én már kisnás lettem. Tehát ez is egy nagyon fontos lépés volt a következőben.
Nos jó, tehát akkor hogyan meséld el ezt a találkozást?
Ja, hát igen, akkor ezen, hát ott sétálok, és nézem, hogy ismerős.
Tehát 96-ban vagyunk?
96-ban vagyunk.
És a belvárosban?
Nem, a nyugati téren. Nyugati hát a Moszkva téren, azt mondtam.
Igen, igen, nyugati téren.
A nyugati téren, és akkor, hát oda megyek, hogy és akkor azt mondom, hogy szakála is volt, vagy valami, szóval nem egészen úgy nézett ki, mint akkor. És mondom, te vagy a Fejér Gábor? Igen, én vagyok. Jaj, hát te vagy az, a Nagy Iványi mondja nekem. Hát igen, és akkor figyelj ide, vannak könyvek, gyönyörű könyvek, és gyere, nézd meg reinkarnációról, meg minden. Hát mondom, figyelj, hát engem nagyon érdekel a reinkarnáció, akkor meg pláne érdekelt, erre majd most visszatérek, és akkor hát elővett a Bhagavad Gitát. És akkor néztem, és mondta az árát, és akkor mondtam, hogy ez 3 cipő ára. De nekem meg nem túl sok pénzem nem volt. Mondom, hát figyelj, még gondolkozok rajta, majd meg. Figyelj, gyere majd, itt leszek majd máskor is, akkor beszélünk, csere fel a templomba, nagyon jó társaság van, és hogy majd megyünk együtt, vagyis milyen jó lesz, majd felviszlek téged. Jó, mondom, jó, rendben van. Na, erre, hogy ezt folytassam, ezt a részét, ez volt nyáron, 96-ban, 97 vagy 96 teré, karácsony után jött egy telefon. Hát a Frey Gábor. Hát mondom, honnan tudtad a telefonszámomat? Hát megőzte a telefon.